Legyetek Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között úgy ragyogtok, mint a csillagok a világban. Amen. Szeretettel köszöntöm a budafoki református gyülekezet minden egyes tagját, otthonaikban ülőket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 24. Zsoltárunk első verszakát. Isten tiszteletünk kezdetén hajtsuk meg fejünket, és álljunk oda imádságos szívvel a mi Istenünk elé. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az újabb lehetőséget a veled való találkozásra. Köszönjük neked azt, hogy ki akarsz ragadni minket ennek az állapotnak a monotonitásából, a szürke, talán az elmúlt hetekben még szürkébbé váló hétköznapok közül. És olyan jó, hogy ünnepet készítesz, és hogy emlékeztetsz minket arra, hogy az ünnep nem attól ünnep, hogy mi mit csinálunk, hanem attól, hogy te mit tettél, hogy te ki vagy, és téged ünnepelhetünk. Otthonainkban is, egyedül is, bezárva is ünneppé válhat ez a mai nap. Így kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket. Hozzád fordulunk most az elmúlt napok, hetek eseményeivel a szívünkben, azzal a sok-sok mindennel, amit talán nem jól tettünk, azzal a sok-sok mulasztással, sok bántó szóval, cselekedettel, mindazzal, amit már nem tudunk helyrehozni. Letesszük ezt most eléd, a te lábaid elé, és kérünk téged, hogy a te kegyelmeddel, a te vigasztaló, a te gyógyító szereteteddel ölelj át bennünket, és Krisztus érdeméért kérünk, hogy vedd el tőlünk ezeket a bűnöket, bocsásd meg őket, engedd el a mi tartozásunkat, és add, hogy megújulva, megtisztulva tudjuk folytatni a napjainkat, a következő hetet. Így kérünk téged, hogy a te lelkeddel erősíts és bátoríts minket, hogy ez a bűnbánat és ez a bűnbocsánat ne legyen hiába való, hanem megváltozott, megtisztult élettel, megújulva tudjunk tovább lépni. Így imádkozunk együtt a Zsoltárossal, közös bűnvalló imádságunkban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, elhangzott kinek-kinek az ő szíve titkos rejtekében a bűnvalló imádság, amelyet Isten elé vittünk, most pedig halljuk az ő válaszát, amelyet János első leveléből olvasok, ahol ezt mondja az apostol: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Kedves testvérek, most folytassuk a mi Isten tiszteletünket énekszóval, énekeljünk a mi Istenünknek, magasztaljuk őt a 485. énekünk 5 verszakának éneklésével. Ami Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk megáldása, jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most Isten igéjét olvasom közöttetek. Mózes első könyvéből, a 4. fejezetből olvasom, a 9. verstől a 24. versig, Káin és Ábel történetétől folytatólagosan Isten igéjét. Akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel, a testvéred? Káin azt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled többé, ne adja neked termőerejét, bujdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. És Káin a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Káin, és a fiáról Énóknak nevezte el. Énóknak született Irád, Irád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül. Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált, ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatja. Testvérének Júbál volt a neve, ő lett minden citerás és fuvolás ősatja. Cillá is szült Tubálkaint, mindenféle réz és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Tubálkain húgát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek, Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Atyánk, megrendülve állunk meg a te igéd hallgatása után, amely rólunk emberekről szól, arról, hogy milyenek is vagyunk valójában, hogy mi Káin nemzetsége, a paradicsomból kiűzött emberek, hogyan élünk és milyenek vagyunk egymással, a szeretteinkkel, körülöttünk élőkkel. Erősen hangzik a fülünkbe, vízhangzik Lámek éneke és verse, 77-szeres bosszút állok mindazon, aki csak bántani mer engem. És atyánk, ilyenek vagyunk, és mégis olyan megrendítő, hogy neked szavad van hozzánk, hogy te nem azt mondod, hogy ebből az emberiségből, ebből a világból nem kérsz többet, hanem elküldted a te fiadat, közénk jöttél, közösséget vállaltál, és mindezt az átkot, amelyet nekünk kellene hordozni, magadra vetted. Köszönjük neked azt, hogy ez a mai nap is erre emlékeztet minket. Kérünk téged, hogy ezen a mai Isten tiszteleten a te szavad, a te igéd az erővel és hatalommal szóljon. Bele kiáltson a mi életünkbe, a mi szívünkbe, és változásra hívjon bennünket, hogy komolyan tudjuk venni a te ígéreteidet, és hittel tudjunk az életünkben változást munkálni. Kérünk téged, hogy szenteld meg a mi gyülekezetünket, és add, hogy ki a saját otthonában valóban veled való találkozásként, Isten tiszteletként tudja megélni ezt az órát. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig testvérek, a mai Isten tiszteletünk ige hirdetésének alapigéjét szeretném felolvasni. A Jelenések könyve 22. fejezetéből olvasom az első 5 verset, amely az új Jeruzsálemről, Isten városáról szól. Ezt mondja itt az ige, Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, még egyszer nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai vasárnapi Isten tiszteleten. Ahogyan arról már a legutóbb is szó volt és beszéltünk, közösen vágunk bele több másik református gyülekezettel együtt egy utazásba, egy lelki utazásba, amely húsvéttól pünkösdig tart, 7 héten keresztül imádkozunk közösen a városunkért, városainkért, mi itt Budafokon kifejezetten a saját kerületünkért és a fővárosért. Ennek az útnak azt a címet, azt a felszólítást adta az, aki megálmodta ezt, hogy szeresd a várost. Szeresd a várost, erre szólít fel bennünket, nem csak ő, hanem Isten igéje is. És az a nagy kérdés, hogy hogyan vagyunk képesek szeretni ezt a várost? Hogyan lehetünk képesek szeretni azt a közösséget, amelyben élünk, mikor mi emberek gyakran azokat sem vagyunk képesek szeretni, akik mellettünk vannak, akiket ismerünk, akik talán egy család tagjai, őket sem tudjuk igazán szeretni. Akkor hogyan lehetünk képesek erre a felszólításra valahogy választ adni? A mai nap erről lesz szó, hogy az emberi közösségeink, a mi városaink, egymást ismerő vagy nem ismerő emberek egymással való együttélése és közössége, milyen nyomort, milyen feszültséget tartalmaz, mit hordoz magával. Erről szólt az első igénk és az igehirdetés első része is. Erről fog szólni, hogy miben is áll igazán az emberi közösségek nyomora. Ezt a címet lehet adni ennek a résznek, hogy Édentől keletre, elszakadva az Úrtól. Aztán másodszor arról szeretnék beszélni, hogy a keresztény embernek, nekünk milyen küldetésünk és parancsunk van Istentől, mit kaptunk ebben a helyzetben, ebben a valóságban Istentől. Ennek pedig az lesz a címe, a tétel mondata, hogy a kivonulás, mint a keresztény ember küldetése. És végül harmadszor arról szeretnék beszélni, amit a legutóbb felolvasott igeszakasz a jelenések könyvéből taglalt, hogy milyen ígérettel bírunk mi az új Jeruzsálem Isten városának a távlata, az előttünk álló csodálatos közösség emberrel is Istennel, mivel bíztat bennünket. És igen, egy hatalmas kalandra hívom most a gyülekezetet, ugye akár vizuálisan is láthatták a testvérek, ahogy lapoztam a Szentírásban. Az első igeszakaszunk a Biblia 5. oldalán található, a második pedig az utolsó előtti, az én kiadásomban az 1342. oldalon lévő 2 szöveg, és még néhány köztük lévő történetet is szeretnék behívni ebbe a mai közös együtt gondolkodásunkba. Több mint 1000 év van a 2 szöveg keletkezése között, így hát nem árt, ha bekapcsoljuk az öveinket, mert egy komoly és nagy utazásra indulunk. Azonban néha érdemes a Szentírást így olvasni, ezt az egész nagy történeti ívet a szemünk előtt tartani, és megnézni, hogy honnan, hová tart az utazás ember és Isten kapcsolatában. Tehát induljunk el az első ige szakaszunktól, Édentől keletre vagyunk. A paradicsomból kitaszított ember. Rögtön a bűneset, az első bűneset után kezdjük felvenni a fonalat. Vége van az idilli, tökéletes állapotnak. Ádám és Éva megtörte az Istennel való kapcsolatot, majd Káin megölte testvérét, Ábelt, és Isten mindezt leleplezi és megátkozza. És utána ezt olvassuk, elment Káin az Úr színe elől. Az ember drámája igazán itt kezdődik el, amikor becsapja az őt felelősségre vonó Isten előtt, az ajtót, végleges szakítást munkál, és végleges szakítás mellett dönt, amikor azt mondja, hogy nem kérek belőled, többet nem kívánok számot adni előtted az életemről, nem tartozok felelősséggel neked, elmegyek és otthagylak téged. És maga útjára lép Káin, ami emberileg nézve nem tűnik elsőre olyan tragikusnak, hiszen azt olvassuk, hogy családot alapít, közösséget szervez, majd pedig egy várost, a világ történelem első városát építi meg és alapítja meg. Igen, már ez is elgondolkodtató, hogy a Szentírás szerint az első várost Káin alapítja. Igen, csak rossz elője lesz, ha a városainkra és közösségeinkre gondolunk, hogy a testvérgyilkos Káin az, a megátkozott férfi, aki létrehozza, életre hívja az első emberi közösségeket. És igen, az első közösségeket, az első olyan közösséget, amelyet a szoros együttélés, a közös nyelv, a közös kultúra és a közös szabályok mentén rendezi be az együttélést. Nem csoda, hogy a város, mint olyan, később is a Bibliában kicsit mindig gyanús marad. Érezzük a feszültséget, hiszen egy csodálatos kertből, a paradicsomból lép ki az ember egy város, egy ókori aszfalt dzsungel közepére, amiből azt sejtjük, mintha nem természetes helye lenne mindez az embernek. De nem is a formával, nem a városi együttéléssel van baja, hanem a tartalmával a Szentírásnak. Mert amit itt látunk Káin első városának, majd pedig a leszármazottainak az életébe, ahogy belepillantunk, azt látjuk, mintha a megsokasodott ember megsokasítaná a bűnt is. Minél többen vannak, minél többen vagyunk egy helyen, annál több a rossz. Valahogy így lehetne a sokszor hallott közhelyes kis mondást a bibliai kontextusba helyezni. Sok jó ember kis helyen összezárva egyre rosszabb lesz. Ezt a furcsa törvényszerűséget az elmúlt hetekben is azt hiszem, hogy nagyon sokan megtapasztalhattuk családjaink körében is. Tudom jól, többekkel beszélgetve, hogy az összezártság pont a legrosszabbat hozza ki az emberből. A bűnös természetünk még nyíltabban, még leplezetlenebbül jelenik meg, minél inkább össze vagyunk zárva. És valahol ezt akarja kifejezni Káin utódjainak is a sorsa. Ez a történet legfontosabb üzenete, hogy a bűn sokszorozza önmagát. Olyan, mint egy lavina. Elindul egy kis hógolyóval, aztán egy egész várost maga alá temet. Ugye mi mindig csak Ádám és Éva cselekedetéről szoktunk beszélni, és olyan kis ártatlannak tűnik annak a gyümölcsnek a leszakítása. Aztán ott van előttünk a következő lépés, Káin és Ábel véres története, és utána pedig folytatjuk ezzel a mai történettel, amit olyan ritkán szoktunk felolvasni. És látjuk szépen sorban, ahogy a lavina egyre nagyobbá és nagyobbá válik, míg nem a hetedik nemzedékben, Ádámtól kezdve ott van ez a bizonyos Lámek. Ő az első a Szentírásban, aki már Isten rendelésével és eredeti tervével szöges ellentétben egyszerre két feleséget vesz magának. Teljes mértékben fittyethány arra, hogy a paradicsomban tényleg néhány oldallal, néhány sorral előbb még azt olvassuk, hogy Ádám testéből vett másik test, Éva lesz egész életére az egyetlen párja. Az első szint tehát Káin és Ábel után az, amikor az emberi kapcsolatok teljesen kifacsarodnak. Immár nem rendellenesség csupán az, amikor az emberi kapcsolatok eltorzulnak, hanem szabályszerűséggé válik. A többnejűség rendszere, a többnejűség, a házasság eredeti céljának eltorzítása egy törvényszerűséggé válik az emberi közösségben. Mind a mai napig látjuk, hogy az egyik legbűnösebb, leginkább eltorzított kapcsolattá vált sajnos az Isten által ajándékként megalkotott házasság. És teljesen egyértelmű, hogy a Szentírás elítéli a többnejűséget, teljesen egyértelmű ebből a történetből. És folytatódik a sor, nem áll meg itt a bűn lavinája, ugyanis itt vannak ezek a gyermekek, akik mind valamilyen mesterséget vagy szakmát, az emberi civilizációnak egy-egy újabb és egyébként csodálatra méltó szeletét képviselik. Itt vannak a pásztorok, itt vannak a zenészek és a kovácsok, együtt tömörítve látjuk egy történeten belül az ókori civilizációnak a kibontakozását. Az emberi fejlődés, a kultúra, a technika csodálatos vívmányait látjuk itt, a művészet és a technika tudomány megjelenését a maga csírájában. És ott van az emberben, minden emberben valami csodálatos képesség az alkotásra, az építésre. Az a nagy kérdés, hogy mire használjuk mindezt, mire alkalmazzuk ezt a képességet, ezt a tudást, mi lesz a művészetből és mi lesz az emberi tudományból, ezt a kérdést feszegeti a Szentírás. És rövidesen meg is tudjuk abból a borzalmas versből, amit Lámek kiagyal, költ, hiszen költészetről van itt szó, és döbbent feleségeinek elmondja, ugye érdemes idézni, a Szentírás szerint ez a második vers, a paradicsomból kiszakadt emberiség történetének első költeményét hallhatjuk itt. Így nézzük és így hallgassuk. Ezt mondja Lámek, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ugye milyen borzalmas, hogy két soron belül látjuk, hogy mivé tud torzulni az emberi költészet, az emberi nyelv és művészetnek egyébként egy nagyszerű alkotása, ha csak formailag nézzük. Milyen pusztító tud lenni egy egyébként nagyszerű és tehetséges művész kezében a nyelv. Félelmetes kritika ez az embert az állattól leginkább megkülönböztető tulajdonságával, a beszéddel és a művészetekkel kapcsolatosan, hogy milyen gyilkos ösztönök kifejezője lehet a legnagyszerűbb tehetség is. És ezt is ismerjük, hogy milyen ez, amikor valaki Istentől kapott tehetségét, a hazugság terjesztésére használja. Amikor azt éljük meg, hogy a technika hihetetlen fejlődése ellenére mégsem bízhatunk a hírekben. Amikor a sajtóból propaganda lesz, amikor a fake news és a hazugsággyár ural mindent, amikor azt látjuk, hogy a művészetek éppenséggel eredeti céljaikkal szemben az embert lealjasítják és nem pedig felemelik. De lépjünk még egyel tovább, nézzük meg, hogy miről szól tartalmilag ez a költemény. Mert az a borzalmas, hogy Lámek valójában a bosszúról énekel. Méghozzá azt mondja, hogy ő már készen áll arra, hogy ne csak 7-szeres bosszút vegyen, hanem 77-szeres bosszút. A szív sötétségét követi a technika és a civilizáció adta lehetőség. Míg Káin Ábelt ölte meg csupán, talán puszta kézzel, érte 7-szeres bosszú járt. Aztán a fényfegyverekkel küzdő, immár technikás, háborúzni is képes Lámek már 11-szer többet képes elpusztítani. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy hol vagyunk mi ebben a sorban. Hiszen még csak a 7. generációnál járunk, hiszen még csak fényfegyverekkel vagdalkoznak az emberek. Hol tartunk mi, akik már lőfegyverekkel és atombombával tudunk bosszút állni? Hányszoros a bosszú? Ma a 21. században. Borzalmas fegyver lett a technika, a tudomány az ember kezében, ha szabadon engedjük, és sokan félünk, azt hiszem talán joggal, hogy mi lesz, ha egyszer egy 21. századi Lámek szabadul el, és váltja valóra azt a benne lévő gyűlöletet, bosszút a legmodernebb technikával, amiről itt Lámek énekel. És igen, csak megemlítem azt, hogy most néhány nappal ezelőtt, április 24-én volt az örmény népet érintő borzalmas népirtás kezdetének 105. évfordulója. A 20. század első igazi népirtásának, szisztematikus genocídiumának kezdete, amelyben ráadásul keresztények százezreit ölték meg és pusztították el tervszerűséggel a modern technika legújabb vívmányait felhasználva. A bosszúvágy, a harag, aztán majd a tagadás, a gyűlölet, a hazugság, az évszázados sebek. Így lehet talán néhány szóval leírni azt a történetet, ami pusztán ebből az egyetlen 20. századi népírtásból fakadt. Ezt látjuk tehát itt a Biblia 5. oldalán, az emberiség életének, történetének hajnalán, hogy mire használja azt a csodálatos technikát, azt a tudományt, amelyet az Istentől kapott képességével bontakoztat ki, a bosszúra. Olyan félelmetes ez a kifejezés, mintha száműztük volna az életünkből. Nem is nagyon szeretünk erről beszélni, hogy mi bizony a Szentírás szerint bosszú álló lények vagyunk, pedig ilyenek vagyunk. És ha belegondolunk, ez a szó, amit a hétköznapi életben nem szeretünk használni, hiszen ki az, aki magáról azt mondja, hogy bosszú álló vagyok, ez valójában azt jelenti, a bosszú, a Szentírás szerint, azt az állapotot, amikor a kegyelem teljes hiányában vagyunk. Az az állapot, amikor nem vagyunk képesek a másik hibáját megbocsátani, amikor a rosszra kizárólag rosszal tudunk válaszolni, és lehetőleg minél több rosszal. Ez a kezdete mindennek, amikor előbb dédelgetem a veszteséget, amikor a fájdalomban tocsogok, talán mondhatjuk így, amikor törlesztést követelek magamban. Sosem annyit, amennyit vesztettem, Ugye Lámek azt mondja, hogy 77-szeres bosszút állok. Mindig aránytalan lesz a bosszú, mert ahogy ő beszél erről, ha megüt, megölöm. És ráadásul mindenkit pusztít, mert akin bosszút állok, az is bosszút fog állni. Sohasem lesz kisebb, csak nagyobb, és a bűn lavináját látjuk, ahogy elhalmozza, elpusztítja az emberi közösségeket, ahogy népek egymásnak esnek, és elpusztítják egymást. De talán azt mondjuk, hogy mindez távol áll tőlünk, hát mi nem vagyunk bosszúállók, mi közünk van nekünk a népírtáshoz. Csak gondoljuk végig, azok az egyszerű, talán eufémisztikus kifejezések, amiket szoktunk az életünkkel, saját személyes életünkkel kapcsolatosan használni, mint mondjuk, amikor ezt mondjuk, hogy a kapcsolataink elhidegültek, elhidegültünk egymástól, barátok, párkapcsolatok tagjai, nem ugyanerről beszél kicsiben, a mi szintünkön. Amikor azt éljük meg, hogy nem kapok szeretetet, nem kapok elég meleget a társamtól, mit teszek, mi a válasz? Én sem adok. Én is megvonom tőle a sajátomat. Nem tettem semmit, ugye? És pont ez a baj. Megvonom az őszinteséget, megvonom a bizalmat, és ezzel mérgezem a kapcsolatot, ami utána azt generálja, hogy ő is még jobban kilép belőle. Ahogyan azt olvastuk, Káin elhagyta Isten színét, többé nem áll szóba vele. Ahogyan látjuk, ahogy bosszú eluralkodik az embereken, mi is ezt éljük át. Mérgezi a kapcsolatainkat, a barátságainkat, a munkatársi viszonyainkat. Ezt tapasztalom én is nap mint nap. Elég csak egy picit kevesebbet beleadni. Elég csak ezt a spirált negatívba fordítani, és azt mondani, hogy ha ő nem teszi meg, akkor én sem. Ha ő nem ad bele többet, akkor én sem. Apró pici sebek, és a végén arra döbbenünk rá, hogy egy háztartásban élünk, és nem szólunk egymáshoz, mert gyűlnek ezek az apró pici sérelmek, és nem vagyunk képesek beleadni, nem vagyunk képesek kegyelemmel a sértést áldássá változtatni. És így romlanak meg munkatársi viszonyok, házastársi kapcsolatok, barátságok mennek tönkre, és egy borzalmas lavina maga alá temet mindannyiunkat. Mert Lámek itt él közöttünk. Még csak az 5. oldalon járunk, a 7. generáció. Azt mondja a Szentírás, hogy ilyen az ember, ilyenek vagyunk mi mindannyian. Ő az, aki elterjeszti ezt a szellemiséget a világon. Ilyen a civilizációnk, ilyen a kultúránk. Ezt szívjuk magunkba, ilyenek lettek a közösségeink és a városaink. Ilyenek vagyunk mi magunk is. Amikor C.S. Lewis, a híres író és gondolkodó, azt próbálta leírni, hogy hogyan nézhet ki a pokol valójában, egy költői képpel próbálta elmondani, akkor ő egy hatalmas, szürke várost látott maga előtt, ami tele van emberekkel, megsebzett szívű, bosszúra, éhes, megkeseredett emberekkel, akik egyre távolabb és távolabb költöznek egymástól, mert megsebzettségükben, keserűségükben nem akarnak többé szóba állni egymással. Egy hatalmas város, ahol sok-sok kilométerre laknak egymástól az emberek. Ez az, ami elindul a mi életünkben is, ha Lámek logikája szerint élünk, ha folyamatosan a sérelmekre nagyobb bosszúval válaszolunk. Ha a másik kilép, ha a másik hidegül, akkor én is azzal válaszolok, hogy megvonom a szeretetemet. Elég sötét kép, bevallom én magam is. Mit lehet kezdeni ezzel a világgal, ezzel az állapottal, ezzel a törvényszerűséggel és logikával, ezzel a lavinával, ami közelít felénk? Ki az, aki begyógyítja a sebeket, ki az, aki a bosszú által ütött mélységes sebeket képes begyógyítani. Így érkezünk el a második pontunkig, az ember felelősségéhez. Ugyanis a Szentírás nem hagyja abba az ember történetét az 5. oldalnál. Abba hagyhatná, de akkor az egy ugyan realista, de nagyon egyszerű és mind nagyon pessimista történet is lenne. Azonban folytatja, és érdekes módon néhány oldallal később, a bűneset és Noé után az első ember az üdv történetben, Ábrahám életében rögtön egy nagy választást látunk, egy nagy döntési helyzetet. Isten ugyanis arra kéri őt, hogy a korszak egyik nagy városából, Háránból vonuljon ki. Hagyja ott az emberi civilizációt, és menjen az ígéret földjére. Legyen jövevény és vándor, sátorlakó egy új földön. Ő az első hívő, és ezzel a cselekedetével mintát ad mindannyiunknak. Azt hiszem, hogy mindannyian meg vagyunk néha döbbenve az emberi közösségeink mélységes sötétségén, azon, hogy az emberiség, a nyugati világ, a fejlett civilizáció hova süllyedt, és nem kell ehhez még talán egy tömegmészárlást sem nyomon követni az esti híradóban, hanem elég egy internetes cikk alatt a kommenteket bekapcsolni, és megnézni, hogy hová jutottunk. És Isten cselekvésre hív bennünket, az első hívő után bennünket is arra hív, hogy vonuljunk ki. Másképpen azt mondja, ne kövesd az ő játékszabályaikat. Óhatatlanul is ezek szerint játszunk, ugyanis mert ez a kultúránk benne van a levegőben, benne van a vérünkben, az, amiről Lámek is énekel, ezt tanuljuk az iskolában is tulajdonképpen, minden emberi közösségben folyamatosan, minden erről szól. És az a nagy kérdés, hogy hogyan tudunk ebből kilépni. Folyamatosan ezt hallom a gyülekezetben, akár ha fiatalokkal beszélgetek, hogy milyen hatalmas a közösség nyomása, hogy hülyére vesznek a kortársaim, ha nem fekszem le nagyon hamar a párommal. És sokan megteszik, nem is szívből, hanem a nyomás hatására. Aztán meg kicsit később, mi lesz velem, ha nem leszek házas eddig és eddig, egy bizonyos időpontig, amit megint a közösség nyomása határoz meg, és sokan kötnek borzalmas házasságot alkalmatlan párral csak az elvárások miatt. Aztán megint mehetünk tovább, mi lesz velem, a cégemmel, ha nem teszek úgy, mint a konkurencia. Mindenki ezt teszi, hát nekem is ezt kell tennem. Ha nem spórolok kicsit a becsületességgel, talán a környezet és az emberek védelmével, akkor én fogok rosszul járni. És megteszik sokan körülöttünk, miért ne tegyük meg mi is. És igen, a világ, a környezet, az emberi közösségeink nagyon is hatással vannak ránk. Az a város, az a közösség, amelyben élünk, befolyásol minket. A nagy kérdés az, hogy engedjük-e ezt. Ezt feszíti Ábrahámnak ezt a kérdést Isten, amikor azt mondja neki, hogy vonulj ki, vondd ki magad a hatása alól. Ne hagyd, hogy a Lámekek borzalmas, bosszú spirálja magával ráncson és maga alá temessen téged. Ne állj be a sorba, ne énekelj velük, ne engedd, hogy a hatása alá vonjon ez a borzalmas költemény. A bosszú és a félelem spirálját meg kell törni. Ahogyan az igében, amellyel az Isten tisztelet elkezdődött, mondja ezt Pál apostol, legyetek csillag ebben az elfajult nemzedékben, csillagként világítsatok. Olyan könnyű ezt, mondhatja ezt bárki, így az Úr asztalától lelkészként elmondani. Legyetek csillaggá. És utána olyan könnyen ki lehet tenni az áment a végére. Azonban a történet nem ilyen egyszerű, és ezt jól tudom én magam is. Ábrahám hitt, és azért tudott lépni, azért tudott kivonulni, mert a hitéből fakadt a döntése, a hite pedig Isten ígéretéből táplálkozott. Elhagyott egy várost, elhagyott egy közösséget, kivonult egy szabályrendszerből, egy kultúrából, mert várta és hitte egy másik város ígéretét. Ahogyan a zsidókhoz írt levél beszél Ábrahámról, azt mondja, hogy egész életében jövevény és vándor volt, kitaszított volt bizonyos értelemben, mert életében nem látta meg ezt az új közösséget a maga teljességében, de hitte, hogy ígéret által részese lesz ennek az új közösségnek, amelyet Isten fog elhozni, az új várost. És mi is ennek az ígéretnek vagyunk az örökösei, mert hitben Ábrahámnak vagyunk az örökösei. Ebben a világban élünk, amelynek a kultúrája, amelynek a levegője mérgez bennünket. Hív Isten minket a kivonulásra, a játék szabályok felrúgására, egy ellenkultúra létrehozására, és ígéretet is ad mindehez. És itt érkezünk el a mai prédikációnk utolsó pontjához, a Jelenések könyvéhez, a Szentírás utolsó előtti oldalához, az utolsó nagy és erős képhez, a Szent Városhoz, amelyről János látomását olvashatjuk. A keresztény reménységről olvasunk itt Isten városáról, az Isten által tervezett, eltervezett közösség megjelenéséről. Egy látomás egyelőre, egy ígéretnek az előttünk lévő beteljesedése. Ennek a közösségnek azonban több olyan fontos tulajdonsága van, ami mellett érdemes egy pillanatra elidőzni, hogy elgondoljuk, hogy miben más ez a mi közösségeinkhez képest, mi az, ami felé tartunk, ami erőt és hitet adhat ahhoz, hogy a konfliktusokat is vállaljuk, amikor megtörjük a minket elpusztítani kívánó bosszú spirálokat. Először is ezt a közösséget Isten építi fel, ahogyan azt képszerűen írja János, a mennyből fog leszállni, tehát nem az emberek műve lesz. Nem mi építjük fel a tökéletes társadalmat és közösséget, csak álom az osztály nélküli társadalom például, amelyről néhány évtizeddel ezelőtt még olyan sokan álmodoztak ebben a világban. Nem mi alkotjuk meg a hibátlan kultúrát és közösséget. Nem fog addig fejlődni az emberi civilizáció, hogy ki tudja küszöbölni a bűn és a halál kérdését. De milyen furcsa, hogy mégis mi fogunk ott lakni ebben a városban. A lényeg az, hogy az igazi közösség csak is Isten által létezhet. Ő hívja életre, és minket hív oda be, hogy jöjjünk és részesedjünk ebből a közösségből. És olyan csodálatos egy pillanatra bekukkantani ennek a városnak a kulisszáiba. Ugye azt olvastuk, hogy élet lesz benne. Isten megszünteti a halál borzalmas törvényszerűségét és körforgását. Az élet vize ott fog folyni a város közepén, amely táplálni fogja az élet fáját, azt a fát, ami a paradicsomban volt, amelyről többé mi a paradicsomból kitaszított ember nem ehetünk. Ez a fa egész évben teremni fog, és örök életet ad azoknak, akik a városban laknak. Vége lesz a halálfélelemnek, annak a halálfélelemnek, ami Lámek költeményéből is tudjuk, minden bosszúnak, minden gyilkos indulatnak és dűnek az igazi forrása. Mert többé nem lesz okom pusztítani ebben a városban, hiszen nincsen kitől félnem. Vége lesz a halálfélelemnek. És milyen csodálatos, hogy az emberi közösségek is megszabadulnak. Ezt olvassuk, a fa levelei a népek vigasztalására szolgálnak. A közösségi fájdalmakra is gyógyírt kínál Isten. A népeket egymásnak feszítő, körkörös, bosszúért kiáltó történetek Istennél vigasztalást lelnek. Olyan borzalmas ugye, hogy az örmény-török kapcsolatról szót ejtettem már, vagy a bennünket, magyarokat éppen 100 évvel ezelőtt ért igazságtalanság. Mit lehet tenni, milyen bosszúért kiáltsunk? Azt mondja a Szentírás, hogy Isten elé hozzuk ezt a történetet. Egy ilyen történetben csak is Istenhez lehet appellálni, csak ő adhat vigasztalást, csak ő adhat kárpótlást az elnyomott, megnyomorított, talán el is pusztított és kiírtott népeknek és közösségeknek. A megcsonkított népek gyógyulást és vigasztalást az bárány trónjánál fognak nyerni. Olyan csodálatos lenne, olyan csodálatos ezt a látomást a mi történetünkre lefordítani. A mi megnyomorított családjaink, szétszakadt közösségeink, szétszakadt gyülekezeteink, szétszakadt egyházaink és egyházunk, és megcsonkított népünk ott a bárány trónjánál az élet fája mellett fog vigaszt találni, és megvigasztalódunk Isten jelenlétében. Mert végül ezt mondja, hogy ez a város arról lesz híres, hogy Isten minden átkot megtör. Azt az átkot, amelyről Lámek beszélt, az az átok, amely ott van bennünk a vérünkben, hogy a sértés sértést szül, az ütés ütést, a halál halált, az életnek, mintha ez lenne a törvénye. Isten ezt meg fogja törni. A bárány trónja szimbolizálja ezt, mert csak a kereszt képes erre, hogy a családi átkokat, amiket látunk és tapasztalunk, amelyeket mintha törvényszerűen kellene beteljesítenünk, azt meg fogja törni. Ugye, apám és anyám, nagyszüleim ezt is ezt tették, cipeljük magunkkal ezeket az átkokat, és majd talán továbbadjuk a gyermekeinknek, de azt mondja a Szentírás, hogy Isten meg akarja törni ezt a borzalmas spirált, meg akarja törni ezt az átkot, és egyedül a bárány vére az, amely képes erre, hogy a minket elpusztító átkot megtörje. Nem lesz átkozott ott már senki, mert az új város közepén a bárány trónja áll. Az a trón, ami a keresztre épül, vagy talán éppen furcsa módon ez egy olyan trón lesz, ami a kereszt fájából készül el. Mert ő az, aki odaállt és megtörte a bosszú átkát. Ő az, aki magára vállalta a 77-szeres bosszút. Ő az, aki Káin leszármazottainak az Isten előtt, az Istenre az ajtót becsapó emberi nemzetségnek minden Isten iránti gyűlöletét és bosszúját elhordozta a saját testében. Majd pedig feltámadása után ő lesz az új közösség, az új város feje és vezetője. És nem csoda, hogy az utolsó kép szerint végül éjszaka sem lesz többé, mert a sötétség megszűnik. Ami most jellemzi az életünket, a városok éjszakai élete, ugye, annak minden bűnével és mocskával, az meg fog szűnni, és saját magunkra gondolva is, a mi bűnös, sötét életünk, sötétbe burkolózó dolgaink, a titkos, elfelejteni vágyott, emlékezése sem méltó tettek, tervek, gondolatok, mind, amelyet ki sem szeretünk mondani, el fognak tűnni. A sötétség hatalma el fog tűnni. Kedves testvérek, talán jó, hogyha összegezzük egy kicsit ennek a hatalmas utazásnak az eredményét, azt a feladatot, ami előttünk van. Először arra buzdít minket az ige, hogy lássuk meg a valóságot, érezzük, fájlaljuk a bűnt a városunkban, a közösségünkben, mindabban, amit a kultúránk és közösségünk jelezés jellemez. Fájjanak a bűnök, fájjon az a sok-sok hazugság és hűtlenség, a gyilkosság és a bosszú, amely körülöttünk van. Jó, ha átéljük ennek a mélységét, és Istennel együtt sírunk és szomorkodunk rajta. Azonban miután megláttuk ezt, miután meg tudjuk határozni, hogy mi is igazán a probléma, próbáljunk meg elhatárolódni, építsük ki az ellen kultúrát, és szögezzük le magunknak és egymásnak is, hogy lehet másként élni. Erről kéne szóljanak a templomaink és keresztény közösségeink, hogy ezt mutatjuk fel ennek a sötét világnak, hogy igenis, vannak még csillagok, van még fény ebben a sötétségben. És végül ehhez szorosan kapcsolódva higgyük el, hogy Isten ígéretei megvalósulnak, hogy az ő városa már épül, mindenhol, ahol vígasztalják a megsértettet, ahol életet adnak a halál osztás helyett, ahol fény gyújtanak a sötétben, ahol megtörik a bosszú spiráját, ott épül az új város, amely teljes valójában a miénk lehet az örökké valóságban. Kedves testvérek, erre a hatalmas utazásra hív minket Isten, hogy legyünk jövevények és vándorok, higgyünk az ő ígéretében, és találkozzunk együtt az élet fájánál, ott, ahol mindannyiunk vigasztalására együtt ehetünk az élet fája gyümölcséből. Az a nagy kérdés, hogy vele tartunk-e ezen az úton. Amen. Testvérek, most válaszoljunk az Isten megszólító szavára, és énekeljük a mi 90. Zsoltárunk első verszakát. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy hívsz minket erre az utazásra, hogy hívsz minket arra, hogy mozduljunk, hogy lépjünk ki, hogy vonuljunk ki. Olyan megrázó szembesülni azzal, hogy milyenek is vagyunk, hogy milyen borzalmakat tud szülni az emberi kultúra és civilizáció a maga nagyságában és dicsőségében is. Olyan borzalmas emlékezni a népirtásokra, a pusztító háborúkra. Olyan borzalmas szembesülni saját életünknek is megromlott kapcsolataival. Azzal, hogy milyen gyakran hagyjuk, hogy a lavina betemessen minket, hagyjuk, hogy a nyomás alatt a helytelen döntést hozzuk meg, beleállunk ezekbe a borzalmas negatív spirálokba, a bosszú spiráljába. És olyan csodálatos hallani mégis, hogy te szólsz, te hívsz, és nem csak a hangod erős, hanem cselekedtél is. Add, hogy ezen a mai napon mindannyian megértsük, közel jöjjön hozzánk, hogy te meg akarod törni ezt az átkot, Káin átkát és Lámek borzalmas, bosszú spiráját, te meg akarod törni, hogy Krisztus eljött és magára vállalta mindezt az átkot, azért, hogy nekünk többé ne kelljen, hogy mi tudjunk nemet mondani akkor, amikor nyomnak, szorítanak és hívnak bennünket arra, hogy álljunk bosszút, hogy álljunk be a sorba, hogy mi is Lámekként pusztítsuk a körülöttünk lévőket. Kérünk téged, hogy adj erőt nemet mondani és kilépni mindebből. Adj erőt bocsánatot kérni és elfogadni a kegyelmet a te kezedből, és adj hitet hinni abban az eljövendő városban, abban az eljövendő közösségben, a te országodban, az új Jeruzsálemben, amelybe már itt és most beleszagolhatunk, belekóstolhatunk, amelynek lélek által részesei lehetünk. Kérünk téged, hogy a nehéz küzdelmek és lemondások idején tudjon ez az ígéret lelkesíteni bennünket. Amikor igazán küzdünk saját magunkkal, akkor tudjunk előre tekinteni a szent város felé. Így könyörgünk a mi népünkért, a mi városunkért. Add, hogy ez az évforduló, a trianoni döntés 100. évfordulója, a tőled elvett, elfogadott vigasztalódás éve is lehessen. Add, hogy tudjunk a bosszú helyett a jövőt építve gondolkodni saját családi közösségeinkben is. Kérünk téged, hogy eleveníts meg minket. Kérünk téged, hogy a gyülekezeteink valóban az életfája felé hívják a mi városunk és népünk tagjait, hogy az evangélium erősen, határozottan és hivogatóan szóljon a mi szánkból, a mi életünkön keresztül. Így könyörgünk azokért, akiket ránk bíztál, ezért a népért és városért. Kérünk téged, hogy ezekben a hetekben légy ott minden bezártságot elszenvedő családdal, add, hogy a feszültség helyett a megbékélés uralkodjon. Könyörgünk azokért, akik megbetegedtek, akik kórházban vannak. Könyörgünk azokért, akik küzdenek a betegséggel, ápolókért, orvosokért. Azokért, akik a döntéseket meghozzák ebben a nehéz helyzetben. És könyörgünk a mi gyülekezetünk minden egyes tagjáért, hogy te maradj őriző pásztora a mi nyájunknak. Jézus Krisztusért, aki az átkot magára vette, értünk, kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt is imádkozunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most hallgassuk meg a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról. Nagy szeretettel hirdetem, hogy az Isten tiszteletünkkel egy időben, hétről hétre online módon gyermek Isten tiszteletet is tartunk, amelyet szintén az Isten tiszteletünk elérhetőségi helyén, gyülekezetünk YouTube csatornáján találnak meg a testvérek. Ugyancsak hirdetem, hogy hétközi kiscsoportos alkalmainkat szinte kivétel nélkül megtartjuk, hívunk és várunk minden testvért arra, hogy jelezze ilyen jellegű igényét. Az is, aki eddig talán nem vett részt korábban ilyen alkalmakon, hívjuk, hogy a kedd este 6 órától, szerda este 6 órától tartandó bibliaórákon, a csütörtökön esténként 2 hetente tartandó férfi körünkön, az Ádám körön vegyen részt, illetve az énekkarba is be lehet kapcsolódni, és nemrég a nyugdíjas bibliaóra is elindult. Paptót Viola beosztott lelkészünknél lehet érdeklődni, hogy milyen módon lehet csatlakozni ebbe a közösségbe. Emellett hirdetem, hogy napról napra a hétköznapokon szöveges áhítatokat teszünk közzé a gyülekezetünk Facebook oldalán, illetve péntek esténként 21 órától a gyülekezeti Facebook oldalunkon lehet csatlakozni az imaháló csoportunkba, amely, ahogy már említettük, a Szeresd a Várost 7 hetes közös imádság gyülekezeti fóruma és közössége. Együtt imádkozhatunk egymással, illetve sok-sok más református keresztjén testvérünkkel, hogyha kapcsolódunk ehhez a közösséghez. Jövő héten vasárnap 10 órától pedig ugyancsak várjuk így online módon gyülekezeti istentiszteletünkre a testvéreket. Egyúttal pedig heti imatémát javaslunk. Imádkozzunk most a munkahelyekért, a munkakörülményekért, a munka és az élet egyéb területei közötti egyensúlyért, kifejezetten azokért az emberekért talán, akik ezekben a hetekben elveszítik, vagy már elveszítették munkahelyüket, legyen a szemünk előtt, legyen imádságainkban állandóan téma ez a komoly válság, amely már itt van közöttünk. Átadom a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a 6. online vasárnapi istentiszteleten, és reméljük, hogy előbb-utóbb személyesen is találkozhatunk megint. Ezért kérjük a testvéreket, hogy figyeljék a honlapunkat, ahol az online csoportok elérhetősége és az aktuális hírek is megtalálhatók, illetve itt találhatók a közvetítések az istentiszteletről, és az archívumban is számos igehirdetés található. Örülnénk annak, hogyha a közvetítések alatt megjegyzéseket tennének a testvérek arról, hogy milyen élményeik vannak, hol tartanak, így is tudjuk egy kicsit a közösséget építeni. Külön köszönjük a pedagógusaink áldozatos online munkáját az óvodába is és az iskolába is. A Nagyhalacska óvodába néhány visszalépés miatt fennmaradó helyekre május 30-áig 22. kerületi lakosok számára pótfelvételt hirdetünk. A gimnáziumi eredmények, felvételi eredmények szerint ősszel 3 osztályunk indulhat, köszönjük a szülők és gyermekek bizalmát, és jó reménységgel vagyunk, hogy addigra nagyon szépen, jó állapotban a gimnáziumi épületet is használatba vehetjük. A gyülekezeti tábort augusztus 20 és 26 között remélhetőleg meg tudjuk tartani Balatonszárszón. Kérjük, hogy az érdeklődők feltétlenül jelentkezzenek a honlapon, a helyzet függvényében az anyagiakat majd véglegesítjük. A kisjövedelmű és nagycsaládos testvérek részvételét azt feltétlenül szeretnénk támogatni, gyűjtést indítunk rá, kérjük, hogy a közösség egységét ezzel is fejezzük ki. Az adóbevallás is folyamatos, ezért kérjük, hogy mindenki az alapítványunk, illetve egyházunk számára utalja az 1-1 százalékot, és buzítsa erre azt is, akinek esetleg nincs is befizetése, de a rendelkezés azt támogatja egyházunknak az anyagi helyzetét. Az anyagi helyzettel kapcsolatban tudjuk, hogy a gyülekezet kiadásai is megnövekedtek, és kiesik ugye itt a helyi persejpénz. Köszönjük azoknak a odaadását, akik utalják az online persejpénzt, és aki valamiért ezt nem tudja csinálni, kérjük, hogy tegye félre a persejpénzt egy borítékba, és majd küldje később. A gyülekezetünk a szükséget szenvedők támogatására diakóniai alapot hozott létre, kérjük, hogy aki tud, járuljon hozzá, akinek pedig segítségre van szüksége, jelezze telefonon vagy elektronikus levélbe. Áldás békesség!
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük záró énekünket előbb, majd pedig fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a 482. dicséretünk, 6 versszaka. Első 6 versszaka.
Thank you.
Istennek népe, fogadjátok végül az Úr áldását, az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.